Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ahogy most már sokan tudják, nehéz üzenetek kommunikációja ennek az évadnak a vezérfonala. Nem szoktam ilyet csinálni, most a szokásomtól eltérően egy idézetet hoztam, amivel a mai témát felvezetjük. Ez egy Sándor György idézet lesz, ami úgy szól, hogy elég a lila ködből és az okkersárga mellébeszélésből, nekünk egyszerű, világos, közérthető dolgokat mondjanak, amiben benne van a közért és hogy ehető. Ez egy jó megközelítés. A közérthetőségről és ennek a kihívásairól fogok beszélgetni Végi Réka közérthető kommunikáció szakértővel, sok egyéb területtel is foglalkozik, de nyilván most abban a minőségében kértem Rékát, hogy jöjjön, hogy erről beszélgessünk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, Kornél, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Közérthetőségről fogunk beszélni. Én nekem az a elképzelésem, vagy az a megközelítésem, hogy először talán az érthetőségnek a kritériumait, az érthetőség fogalmát próbáljuk meg nem definíciószerűen, hanem kontextusba helyezés szempontjából, hogy mikor mondjuk azt valamire, hogy az érthető, vagy mikor mondjuk azt talán az az ellentét, hogy zavaros.
Igen, a definíció azt pontosan meghatározza, hogyha ettől el akarunk térni, akkor szerintem mindenkinek van erről egy képe, ahogy érzi magát, amikor ért valamit. Szerintem az érthetőség egyfajta érzés is tud lenni. Az, amikor azt érzem, hogy képben vagyok, nem kell keresnem az információt, nem akarnak átvágni, nem vesznek hülyére, és tudok valamit kezdeni azzal az információval, kommunikációval, amivel találkoztam. Nekem ezt jelenti az érthetőség így elsőblikre.
Tehát erre nem gondoltam, nagyon érdekes felütés ez, hogy ez egyfajta magabiztosságot ad a befogadónak, vagy annak az embernek, akinek a kommunikációt meg kell érteni?
Én így gondolom, hogy egyfajta magabiztosságot, és azt az érzést, hogy őt tiszteletben tartják, hogy őt partnerként kezelik, neki segíteni fognak, és ő el fogja tudni érni a célját az információval. Szerintem ez mind benne van.
Nézzük meg egy picit akkor hát nem tudom, az ellentétét, de azt, amikor ez nem érvényesül 100%-osan, akkor azt milyen érzettel, akár testi vagy lelki érzettel írnád le, amikor valami inkább nem kerek, nem érthető?
Hát van ez az érzés, amikor az ember földhöz vágná azt a hivatali levelet szerintem, vagy amikor el a fejét verné a falba, és akkor ez most
annak
lehet...
Annak, aki írta.
Akár, igen. Vagy a sajátját, hogyha kevésbé veszélyes reakcióra gondolunk, de igen, elég frusztráló tud szerintem lenni, amikor valami érthetetlen, és az ember magában keresi hibát, én nem értek hozzá, velem van a gond, tehát itt jön be a magabiztosság szerintem valahol.
És tehát vannak olyan területek is, azt gondolom, szintén ez alapján, amit most mondasz, hogy az ember úgy elteszi magának, hogy én ezt nem szoktam érteni. Tehát én ebben nem vagyok jó, én ehhez nem értek, és nem véletlen, hogy a hivatali levelet dobtad be elsőként, mint műfajt, fogunk erről beszélni, de hát egy csomó olyan terület van, ahol az ember úgy inába száll a bátorság, mondjuk informatika témában, hogy fogom én beállítani ezt a printert, hát azt se értem, amiről a felhasználó utasítás szól. Tehát, hogy sok terület lehet olyan, ami az emberben egy ilyen automatikus félelmet már kialakít.
Igen, ez így van. Eleve vannak olyan témák, amiktől tart az ember, és nagyon sokszor sajnos leerősít az a kommunikáció, egy olyan leírás, amivel ott találkozik a témában, hogy aha, igen, tehát ez tényleg érthetetlen, ehhez én kevés vagyok. Pedig valójában lehet, hogy valami olyan dologról van szó, amit igazán el lehetne mondani érthetően is, ami, hogyha érthetően lenne átadva, akkor valójában meg tudná oldani az ember.
A legtöbbet valószínűleg erről fogunk beszélni, de hát feltételezem, hogy egy közérthetőség tanácsadó vagy szakértő, az pont ebben tud támogatást adni, hogy megfog egy bonyolult, nem szöveget mondok, dolgot, egy bonyolult témát, és elkezdi azt nézni, hogy hogyan tudja ezt egy érthető szintre vinni, hogyan zajlik ez, vagy mi a megközelítésmód.
Igen, valahogy így zajlik. Ugye mindenki... Még a közérthetőség tanácsadó is ügyfél valahol, én is olvasó vagyok valahol, pontosan el tudom érezni, amikor egy szöveg nem érthető, és nagyon sokszor olyan szövegekkel dolgozom, amik nekem távoli területről származnak, tehát nem értek ahhoz a szakterülethez, fogalmam sincs arról a témáról, de segítenem kell érthetővé tenni. Ez egy nagyon hasznos nézőpont ilyenkor. Jó kérdéseket tudok feltenni, ami az adott ügyfélnek is kérdése lehet, a szöveg olvasójának is a kérdése lehet. Úgyhogy ez egy olyan fontos kiindulási pont, ami segít ebben, hogy az, aki a szöveget írja, egy nézőpontot tudjon váltani, ami az első lépés ahhoz, hogy közérthetően tudjon fogalmazni.
Maradjunk ennél a nézőpontváltásnál, ezt én is egy kulcs megközelítésnek tartom, meg ahogy olvastam erről a témáról. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy a másik fejével próbálj meg gondolkozni, ugye így?
Ez konkrétan azt jelenti, igen.
De egy csomó olyan terület van, nem akartalak behúzni a csőbe, csak hogy idáig stimmel, amit mondok. Sokszor előfordul, hogy annyira más kulturális közegben zajlik ez a dolog, hogy nem olyan egyszerű. Empatizálni még viszonylag könnyű. Könnyű lehet, ha valakinek erre van affinitása. De hogy belehelyezkedni a másik helyzetébe és az ő nézőpontját, hogyha akár egy kulturális különbség is van, akkor azért az nem csak elhatározás kérdése, az valamiféle technika, vagy valamiféle ilyen nagyobb átgondoltság kell, mint az, hogy én most együtt fogok érezni azzal, akinek ez a szöveg bonyolult.
Vannak olyan kulturális különbségek, amik nagyon speciálisak, adott célcsoporthoz kapcsolódnak, akár adott országhoz kapcsolódnak, népcsoporthoz, demográfiához, iskolázottsághoz, stb. Ezek fontos szempontok. A közérthetőség egyel visszalép, és azt mondja, hogy keressük meg azt, ami a közös nevező, ami a mindenkinek hasznos érthetőségi szint. És inkább ezzel próbál dolgozni.
Tehát leviszi egy ilyen közös, leviszi egy ilyen közös alapra, ameddig még mindenki egyet tud érteni, és akkor ott tartja a beszélgetésnek a szintjét, színvonalát.
Sokszor ez történik, igen. Főleg olyan esetekben, amikor olyan vállalat, cég, szervezet próbál közérthetően kommunikálni, akinek nagy a közönsége, sokféle emberhez kell, hogy érthetően eljusson az üzenete, ott kevésbé fontos, ezt kevésbé tudják figyelembe venni az egyedi kulturális különbségeket, de már az is nagyon sokat segít, hogyha valóban ezt a közös alapot keresik meg.
Tehát akkor az kevésbé elképzelhető, most csak így próbálok eljátszani ezzel a gondolattal, hogy többféle módon fogalmazzon meg egy cég egy ASF-et mondjuk, vagy pedig az ASF, általános felhasználói szerződési feltételek, apró betűs, ezekről fogunk beszélni, vagy azt mondja, hogy belövöm a legalacsonyabb szintet, és ott tartom a dolgot, mert azt mindenki megérti.
Kevésbé jellemző, hogy a vállalatok többféle célcsoportra különbözőképpen fogalmazzák meg az ASF-eket. Szerintem ezt elmondhatjuk. Ezt így felhasználóként is látjuk, és ez nem egy rossz irány, ez egy ideális állapot lenne. Nehéz, munkaigényes. Már az is egyébként, hogy a úgymond közös nevezőre, az általános közérthetőség szintjére eljusson egy ASF, óriási munka. Ez nagyon könnyű alábecsülni, ez nem arról szól, hogy adott szavakat kicserélünk, meg kivastagítunk néhányat. Sokkal több munka kell ahhoz, hogy valami közérthető legyen. Valóban egy nagyon hasznos következő lépés lenne, hogy aztán ezt még tovább vinni, és a különböző célcsoportokra, a különböző kultúrájú embercsoportokra még tovább bontani ezeket a szövegeket. Ritkán látok ilyet, hogy megtörténne.
Hát miközben, ugye, ahol másfele gondolkozok, ahol pénz van, például a reklámok, ott ezt megteszik, ezt a szegmentálást, tehát reklámszövegben fogalmaznak úgy, hogy ne ezt ide szánom, ezt oda szánom, ez ebbe a médiába lesz, ez abba, ez óriás plakátra kerül, ez City Light-ra, sok szöveg, tehát hogy ott megteszik, ott beleteszik ezt az energiát, egyébként ugyanezek a cégek, ahol mondjuk egy ilyen bonyolult, apróbetűs részt, meg azt mondják, hogy na ez már túl munkaigényes ahhoz, hogy szétbontsuk.
Igen, ebben van valami, amit mondasz. És nagyon sokszor ez is látszik, hogy mondjuk a reklámokban egyéb eszközökkel is élnek a cégek, ott nem egyetlen első, nem is feltétlenül az elsődleges szempont az érthetőség, ott más szempontokkal dolgoznak. Ott, ahol az érthetőség az elsődleges szempont, ott én örülök, ha azt látom, hogy ha eljutunk egy közös nevezőig.
Lehet azt mondani, hogy az érthetőségnek vannak különböző, a kritériumról beszéltünk, hogy mit hívunk érthetőségnek, hogy milyen szintjei vannak annak, hogy, és most nem kulturális különbségekre gondolok, hanem az, hogy mennyire értettem meg valamit, tehát most igazából a befogadón belüli szintekre gondolok, hogy na hát most a témát értem, na most kapizsgálom, hogy mi a veleje, vagy pedig, amit a legelején a kritériumként mondtál, ez a na most ezt most tényleg értem, és ez egy komfortérzetet ad. Tehát van valamiféle ilyen picit értem, közepesen értem, bármilyen felosztás?
Abszolút. Már a közérthető fogalmazás definíciója is megkülönbözteti az érthetőség szintjeit. Ugye ez azt mondja, hogy egy szöveg akkor közérthető, hogyha mind a felépítése, mind a szövegezése, és mind a kinézete azt támogatja, hogy az olvasó megtalálja, amire szüksége van, ez az első szint, és ne csak megtalálja az információt, hanem megértse, ez a második szint, és a harmadik szint az, hogy fel tudja használni a céljaira, el tudja érni vele a célját. Ez a harmadik szint. Ugye eleve van egy ilyen hármas tagoltság ebben.
És ez nagyon rímel arra, nem véletlenül, amit az előbb mondtál, hogy nem csak szavaknak, vagy kifejezéseknek a kicseréléséről, vagy kivastagításáról szól, hanem ez egy másféle fókuszt is jelenthet, vagy teljes átstruktúrálást. Arra kérdezem, hogy mondtad, hogy megtalálja benne, ami neki kell.
Nagyon sokszor, mert ez is kihívást okoz. Miért van ez a levél a kezemben? Mit akarnak tőlem? Miről van szó benne?
És van, hogy olvasatlanul végzi egy ilyen levél, mert talán nem annyira fontos.
Így van. Aztán kiderül, hogy fontos. Lehet.
Fontos lehetett volna. Ilyenkor a vizuális megjelenítés, tördelés, láthatóság, sok egyéb kritériuma van annak, hogy mikor befogadható, most írásbeli kommunikációról beszélünk, de egyébként gondolunk majd, amikor közérthetőségről beszélünk, a szóbeli fogalmazásra is. Tehát ez a fajta megjelenítés, piktogram, kisrajzok, tehát ez a fajta magyarázó, explaining, magyarázó megoldások, ezek részét képezik a közérthető nyelvezet kialakításának?
Abszolút, a szöveg formázása, kinézete mindenképpen, és szorosan ide tartozó kérdés. Az, hogy ki vannak-e vastagítva a legfontosabb szavak, és tényleg csak azok-e. Az, hogy megfelelő helyet hagyok-e az egyes gondolati egységek között, hogy alcímeket látok-e elkülönölni a szövegben, azok nekem jelzőtáblaként úgymond segítenek-e, hogy merre járok bennük. Ez mind nagyon fontos vizuális információ, ami nagyon megkönnyíti az érthetőséget, megkönnyítheti. A másik része az olyan vizuális elemek, mint a piktogramok, ikonok, amik túlmutatnak a szöveg kinézetén, azok tovább segíthetnek ezen. Ritkán állnak meg önmagukban, azt azért látni kell. Nagyon sokszor igen, lásd, kresztáblák, de komplexebb dolgok kommunikálásánál és bizonyos témákban szükség van arra is, hogy a szavak is ott legyenek a jelek mellett.
És vannak folyamatábrák is, ami elmagyarázza, ugye? Tehát az meg egy még másik tudománya, jól gondolom.
Igen, talán ez valahol a kettő között van, és még a felépítést is beleviszi a gondolkodásba. Igen, vannak ilyen, vannak folyamatábrák, de vannak táblázatok, sokféle olyan vizuális kommunikáció és szöveges kommunikáció közti ilyen határterület vagy határeszköz, ami sokat segíthet.
És a digitális világ az mennyire bonyolítja vagy egyszerűsíti le ezt a dolgot? Azért a hivatali levél alatt még mindig azt gondoljuk, hogy a postaládába bedobnak valamit, ami vastagabb annál, mint amennyit el szeretnénk olvasni, de hát azért a legtöbb most már azért csak elektronikus ügyfélszolgálat, chatbotokban most még nem menjünk bele, de hogy az, hogy valami számítógépen lesz-e, elektronikus lesz-e, vagy papírformájú, az mennyire befolyásolja a gondolkozást ilyenkor, amikor tanácsot kell adni?
Ugye egyre többet találkozunk digitális ügyintézéssel, önmagában, ha valami digitális, attól még nem feltétlenül érthetőbb. Azért biztos mindannyian találkoztunk olyan elektronikus levéllel, olyan weboldallal, ami pont úgy néz ki, mint az az eredeti papírlevél, egy perccel nem érthetőbb, viszont az is elektronikusan rendelkezésre áll. Tehát ez önmagában nem segít. Ugyanakkor van egy csomó lehetőség benne, ez egy olyan eszköz, ami sokkal rugalmasabb, mint egy darab papír. Értelemszerűen sokat segíthet abban, hogyha valóban közérthetőbben szeretnénk átadni az információt, jól kell tudni vele élni.
Hát másra nem is gondolok, de az, hogy például bekezdésenként tudok haladni, tehát ez már rögtön egy tördelési, felhasználó, barátsági kérdés, és akkor ez még nem is a tartalmat érinti, hanem a egységeket, amiket elfogyasztok.
Így van. Az, hogy mit rakok egy oldalra, mit rakok külön tabokra, hogyan jutok el az egyik információtól a másikig, az, hogy hány szintje van az információnak, ez mind olyan lehetőség, ami segíthet abban, hogy hatékonyabban adat az információ digitálisan.
Miközben nyilván az, hogy a digitális írástudás meg kifér hozzá, meg ki fogja ott fogyasztani, az pedig rögtön egy kulturális vagy hát társadalmi szénát vetít elő, tehát aki fogja ezt olvasni, tud-e olvasni, hozzájut-e.
Ez így van, és nagyon érdekes, hogy látszik a statisztikákból, hogy ott, ahol az szövegértési készségek alacsonyabbak, ott a digitális készségek is alacsonyabbak, úgyhogy ez sajnos kéz a kézben jár.
De a kezelése is, tehát a digitális eszközök kezelése, az ugye arról azt gondoljuk, hogy az tényleg most már készségszinten szinte beleszületik a szegregált társadalmi réteg is, ugye okostelefon világában. Tehát az, hogy kezelni tudják, az kevésbé szoktam kritikusnak olvasni vagy találni, semmint a tartalomnak a megértését.
Ezt nehéz így szétválasztani, én nem vagyok ennek a szakembere. Amit találtam információt ezzel kapcsolatban, hogy összevetették a statisztikákat, és összefüggést találtak a között, hogy a szövegértési szint hogyan alakul egy adott országban, és hogy ez a legalapabb digitális készségszint, ez hol áll. Feltételezhető, hogy valójában a digitális információk feldolgozása az, ami összefügg szorosabban ezzel a szövegértési szinttel.
És nem az, hogy be tudja kapcsolni. Annak ellenére, hogy nem akarunk mélyebben a társadalmi kérdésekről beszélni, hiszen a közérthetőség kommunikációs vetületeit nézzük, de talán érdemes azért itt ezen a ponton még egy picit elgondolkodni arról, hogy az, hogy valami közérthetővé válik, vagy közérthető módon tálalják, azért az valamilyen módon az esély egyenlőségnek, meg az esély kiegyenlítődésnek egy hát fontos szelete tud lenni. Erről mit gondolsz?
Nem véletlen az sem, hogy a közérthető kommunikáció, mint olyan, előbb volt mozgalom, mint szakma. Ez a 20. század elején kapott erőre először nyugaton, Amerikában és Nyugat-Európában, mozgalomként megjelent társadalmi szervezetek által hangsúlyozott témaként a közérthető fogalmazás igénye, és olyan jelszavak, amik arról szólnak, hogy az embereknek joga van érteni, amiről tájékoztatást kell, hogy kapjanak.
Tehát egy jogegyenlőségi mozgalom volt tulajdonképpen, egy civil szerveződés?
Így van.
De érdekes. És akkor itt tulajdonképpen a filozófia volt meg előbb hozzá, és a technika vagy a módszertan az, ami később nőtt fel.
Így van, tehát először volt mozgalom, aztán több helyen, és főleg nyugaton, Amerikában, skandináv országokban, Ausztrália, Új-Zéland, itt, ahol jogi erőre is emelkedett, tehát jogszabályok, rendeletek születtek, és ezt követte utána a szakma kidolgozottsága.
Magyarán először egy jogi mozgalom, ez elérte azt a célját sok helyen, ezt kodifikálták is, most ilyen szépen mondom, hogy ne értse mindenki, tehát belekerült a jogrendszerbe, és utána nőhetett ki tulajdonképpen a know-how, hogy ezt hogy kell csinálni, valami érdekes. Mesélted ezt a mozgalmat, eljutottunk a jogi megoldásokig, van még egy nagy szelet, ugye ez a versenyszféra, az üzleti rész, tehát itt a cégeknek, akik sok mindenkivel kommunikálnak, és aztán annyira ASF-eznek, amennyire csak lehet, az ő megnyerésük, bevonásuk, az hol áll ebben a skálában?
Azt gondolom, hogy ez szektoronként és szereplőnként változó, és általában az történik, hogy arra a felismerésre jutnak, hogy jól felfogott érdekük, hogy foglalkozzanak vele. Hogy versenyelőny, hogy az ügyfélélménynek egy olyan fontos része, amit nem hagyhatnak figyelmen kívül.
Ez a krízisek és pofonok, Végi Réka közérthető kommunikáció szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.